Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kosztolányi György akadémikus, az Akadémia Orvosi Osztályának elnöke, az Akadémia Elnöki Bizottság az Egészségért nevű testületének vezetője, professzor úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit.
De mi vitte rá az akadémiát arra, hogy egy elnöki bizottságot, tehát egy nagyon magas szintű testületet állítson föl az egészségügy problémáinak megértéséhez, és hogyha jól értem, akkor a későbbi megoldási javaslatok kidolgozásához. Miért fontos ez?
Talán kezdem azzal, hogy mi volt ennek a életre keltése és kelése, és azt követ, hogy miért fontos ez. Az, hogy az egészségügyel baj van, azt az orvosi osztály tagjai, nagyrészt orvosok, azok régóta tudják, folyosói beszélgetésekben ez előjött, és egyre inkább az volt az igény, hogy mivel az 11 osztály közül az orvosi az, amelyiknek majdnem kötelessége ilyen kérdésekkel foglalkozni, ez egyre inkább intézményesült formát kezdett önteni. Az első fontos lépés az volt, hogy 2 évvel ezelőtt az akadémiának a mottója valós és virtuális világok volt. Minden évben van valami motto, idén a emberközpontú tudomány. Tehát ez a valós virtuális világokra az orvosi osztály jelentkezett egy délutáni kurzussal, és én azt vállaltam, hogy a valós és virtuális egészségügy. És meglepő volt, hogy akárhova néztem az orvostudományban, az orvoslásban, mindenhol zavarba ejtően virtuális dolgokat, nem a valós helyzetet láttam. Na most ez egy nagyon komoly motivációt adott nekünk. A másik fontos dolog volt, hogy Lovász elnök úr, aki a hivatalba lépése elnöki feladatának elkezdésétől kezdve nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az akadémia a tudományos gondolkodás módszereivel, a valós világgal és az emberek a társadalom felé forduljon. A harmadik nagy lökés az volt, hogy ezt követően az egyik vezető orvosi Egyesült Királyságbeli folyóiratban, Lancetban megjelent egy nagyon részletes felhívás arra, hogy a világ független akadémiái foglalkozzanak az egészségügynek a 24. századi kérdéseivel. Ez egyrészt megerősített bennünket, hogy jó úton vagyunk, hiszen külön ezért felhívta ez a testület a világ független akadémia figyelmét, hogy politikamentesen a tudományos gondolkodás eszközeivel tárják fel azokat az anomáliákat, ami 24. századi egészségügyben jelen van, és ezzel a tudomány eszközével próbáljanak választ adni a társadalomnak, a mindenkori kormánynak, a szakmának természetesen. Tehát ez volt az egésznek az életútja, amit aztán több lépcsőn keresztül persze ott csúcsosodott ki, hogy a kérdését konkrét választ mondjak, hogy Lovász elnök úr, akit a támogatását végig élveztük, idén tavasszal, áprilisban létrehozta ezt a bizottságot. Az, hogy miért multidisziplináris, és miért van az, hogy több osztály, a 11 osztályból 6 osztály, de talán sorolhatnám, akik nincsenek benne a bizottságban, képviselők, azok is részesei, az, hogy az egészségügy az egy roppant, bonyolult társadalmi tevékenység, az nem csak az orvosoknak a tiszte, hogy foglalkozzanak az egészségügyel és feladata, hanem mindenkinek van ebben feladata, hiszen ahogy mondtam, nagyon bonyolult az egészségügy, és egyre bonyolultabb lesz.
Ja, hogy kezdik felfejteni a problémákat? Mert nyilván más típusú problémát lát az, aki ért hozzá, egy orvos, más típusút, aki elszenvedője, egy beteg, meg más, akinek döntenie kell róla, mert döntéshozó. Önök hogy állnak hozzá?
Ahogy mondtam, hogy megjelentek azok a felhívások, és azt nem csak ez az előbb említett cikk, hanem utána több helyről jöttek ilyen akadémiai, nemzetközi akadémiai testületektől felhívások. Ez jelzi, hogy ez a világon mindenhol felerősödött. Ezek adnak is természetesen olyan ajánlásokat, utat, amivel a világon az ezzel foglalkozók szembesülnek. Az egyik ilyen, és az a legelső mondatomhoz visszacsatolódik, hogy ezt folyosói beszélgetéseknél már régóta beszélünk erről. Az egyik az, hogy iszonyatosan drága lett az egészségügy. Nekem, amikor az első előadásra ezügybe készültem, egy nagyon mély nyomot hagyó statisztikát láttam, egy 2050-ig tartó előrevetítés szerint az emberiség GDP-jének a teljes egésze egészségügyre megy, ha nem történik változás.
De bocsánat, örüljünk annak, hogy iszonyú drága lett, mert az iszonyú drágaság valószínű annak a következménye, hogy irgalmatlan tempóban fedeznek fel új dolgokat, építenek új, mindennél jobb műszereket, és ezek irgalmatlan tempóban avulnak is el, mert mindig jönnek az újak. Ennek örüljünk?
Ez örülni kell természetesen, de a megelőzte a kérdés az én következő gondolatomat, hogy vajon mi az oka ennek, hogy ennyire drágul az egészségügy, és ez, amit kérdezett, hogy a tudományos technikai fejlődés olyan lehetőségek előtt nyitott kaput, aminek örülni kell természetesen.
Tudost megállítani nem lehet. Nem lehet, hogy menjen előre.
Igen. Egy következő lépés, hogy az emberek és az emberiség, társadalom, kormányok nem mehetnek el amellett, hogyha ez tényleg valós, ez a előrevetítés, hogy minden másnál több pénzt fog igényelni az egészségügy, ezzel valamit tenni kell. Hogy mit? Ez a feltárási tudományos elemzésnek az egyik legnagyobb kihívása. Mit lehet tenni ezzel? És nem kerülünk zsákutcába, hogyha ezt a kérdést feltesszük, mert ez pedig egy egészen, nem egészen egy éves, tehát egészen friss OECD statisztika, jelentés, hogy ez a minden ország, minden fejlett országban a GDP arányos költés növekszik, ez számítások szerint azzal jár, hogy nagyon sok felesleges diagnosztikus terápiás beavatkozás ott maradt a repertoárban.
Ki kell amit, belőle egyelni, ki kell szűrni.
Amit ön is mondott, hogy jönnek mindig újabbak, és akkor a régiek helyébe lépnek. Hogyan lehet ezt a, és ez az OECD jelentés, az le is írja, hogy pazarlás is folyik. Talán én most inzertben mondok egy nagyon fontos dolgot, amit az elején talán nem említettem, hogy a mit tervünk, az akadémia terve és a nemzetközi akadémiai testületek felhívása is nagyon fontos szempontként fogalmazta meg, hogy aktuál politika mentesen kell ezzel foglalkozni. Globális kérdésekről van szó. Ez a világ minden részén egyre nagyobb gond. Az, hogy Magyarországon ehhez még vannak járulékos nehézségek, az egy más kérdés, erre is kell majd választ adni, de ennek a bizottságnak az a feladata, hogy a tudományos elemzés segítségével tárjon fel olyan lehetőségeket, amik tárja fel az anomáliákat, és tárjon fel, ajánljon olyan lehetőségeket, amivel lehet majd aztán is kell is élni.
Kérem, hogy segítsen tisztázni néhány alapfogalmat. Mihez képest van pazarlás? Mert a beteg igényéhez képest elképzelhetetlen a pazarlás, és a beteg mindent azonnal akar. Nincs olyan, amit egy beteg pazarlásnak gondolna, ha a saját egészségéről van szó.
Hát ez megint egy a kérdésnek a lényegét érinti, ez, amit most itt felvetett. Meg kell mondjam, hogy ezt én ugye gyakorló orvos voltam, vagyok, de hát ennek kapcsán az ember minden más felé eltéved, és most például filozófiai kérdésekkel foglalkoztam az a múlt héten éppen. És pontosan ez az egyik, amit most felvetett, hogy az egyik oldalon van a jog az egészséghez. Ez az ENSZ alapokmány, minden etikai magyar alaptörvényben, és mindenkinek joga van az egészséghez. Azonban, ha belegondolunk, ez az egyénnek a joga. Ha én azt mondom, hogy nekem jogom van az egészség, joggal akarok élni, ebbe az is benne van, hogy akkor amit én kérek, várok, arra azonnal a legjobb szinten, bármikor, bárhol én részesülhessek. Ha viszont ezt nem az egyén joga szerint nézzük, hanem egy társadalom jogátként értelmezzük, a társadalomnak és a társadalom vezetőinek pedig figyelni kell egy olyan jogra, ami azt mondja, hogy a társadalom minden tagjának joga van arra, hogy ezeket részesüljön. Az első az egy individuális jog, ez a második, a társadalom, ezt kis átfedése, ez a szolidaritás. De a társadalom szolidáris, legyen a másikra is.
Nem jelent ebben az ellentmondásban valami megoldást az, ha nekem, mint egyénnek az egészséghez való jogomat rendeltetésszerűen kell használni? Tehát például, ha erre jogot formálok, akkor nem ihatok, meg nem dohányozhatok, meg nem ehetek minden este pacalt. Mert akkor csökken az egészséghez való jogom ahhoz képest, mint aki mindezt nem teszi, és élvezetektől fosztja meg magát.
Így van, ez abszolút egyetértek ezzel is. Talán még ezelőtt egy gondolat az előző kérdésére, hogy az egyén a jogával érni akar, mert tudja, hogy neki mire van szüksége. Az a helyzet, hogy nem tudja. Iszonyatosan elmaradott az emberek ismeretanyaga az egészségükről.
Bocsánat, mi az egészség? Ha jól érzem magam, akkor egészséges vagyok.
Olyan kérdéseket tesz fel, azért nevettem el magamat, mert mint hogyha hetek óta erről beszélgetnénk közösen. Én amikor elkezdtem foglalkozni, ezt a kérdést tettem fel magamnak, hogy mi az egészség? És ez megint egy olyan dolog, ami az ember azt mondja, hogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezet azt mondja, a teljes testi lelki jól lét. Az utóbbi idő, és nem a betegség hiány, hanem a teljes testi jól lét. Az utóbbi években hozzákerült, hogy nem is mindegy, hogy milyen ez a jól lét, hanem ez pszichés jó érzés, tehát egy abszolút jól lét. Ez önmagában az elmúlt, és az megint a tudományos technikai fejlődés eredménye, nem elég. Mert belejön két nagyon fontos további szempont, az, hogy előregszik a társadalom. Erről megint filozófiai elmélkedéseket lehet hallani és olvasni, hogy vajon az öregedés az életnek egy természetes velejárója és abból adódó egészségügyi problémák, vagy pedig a szerzett bekövetkező betegségeknek a halmaza. Nem ugyanaz a kettő. Mert lehet valaki úgy 91 néhány éves, hogy elkerülték a nagy bajok. Nincs infarktusa, nincs daganata, nincs, de egyszerűen az életkorból adódóan egyre több az egészségügyi igénye.
Jó, de ez a kivétel Magyarországon?
Egyelőre igen, de hát az orvostudomány azért ezt próbálja erre, hogy minél többen legyünk így, hogy ezért vannak a szűrőprogramok. És a másik, amit mondtam, ez a szűrőprogramok. Ez pedig a genetikai fejlődésnek a következménye és a haszna, hogy ma már lehetőség van teljesen egészséges, tünetmentes embereknek kimutatni azokat a genetikai jellegzetességeit, amik majd 5-10-20-30 év múlva problémát fognak okozni.
De ez rettenetesen megbonyolítja a dolgot, mert ahogy én a pillanatnyi egészségemet ugyan jónak érezve megtudom, hogy milyen kockázatokat rejtek magamban, mindjárt nem fogom magam jól érezni, és elkezdem az első adandó alkalommal az egészségügyi ellátórendszert használni, mert el akarom kerülni, hogy az a betegségben nem kifejlődjön.
Ez így van. Ez annyira így van, hogy a magyar tudományban, amikor az első ilyen konferenciáról készültek írásos találkozók, le is írtam, hogy eltűnt az egészség és a betegség közti különbség, és ma már minden ember beáll a sorba, és az OEP kasszából fogyaszt. És ez nagyon jó, ez egy pozitív dolog. Ezért vannak a szűrőprogramok. A szűrőprogramok azt célozzák, hogy minél korábban tünetmentes állapotba kiderüljenek azok a bajok, amiket még meg lehet előzni. Én a genetikát mondtam eddig, de a képalkotó eljárások. Vannak olyan felmérések, hogy teljesen egészséges embereknél ki lehet mutatni például a gerincnek azokat a eltéréseit, amiből azt lehet mondani, hogy ennyi és ennyi év után őneki komoly fájdalmai lesznek, gerinc problémái lesznek. Magyarul megint azt mondom, eltűnt az egészség és a betegség közti határ, és így ezért a kérdésére, hogy mi az egészség, nagyon nehéz jó választ adni.
De ha nem tudjuk arra választ, hogy mi az egészség, akkor hogy lehet eljutni addig, hogy mi az egészség ügy dolga az emberrel, akinek az egészségéről beszélünk? Hiszen akkor végtelen dolog hárul az egészségügyre.
Ez a következő fázis, hogyha megpróbáljuk definiálni, hogy mi az egészség. Mondjam ezt is insert be, hogy tavaly egy nemzetközi konferencián ezt egy ilyen szabadabb záró konferencián az elnök megkérdezte, hogy tegye fel a kezét, az 400-500 ember volt, aki egészségesnek érzi magát. És hát gyakorlatilag mindenki föltette a kezét. És akkor azt mondom, és tegye fel a kezét az, aki biztos abban, hogy nincs benne olyan, ami miatt esetleg valamikor betegség lesz, és egy-kettő ember merte feltenni a kezét. Erre az is büszke voltam, mert ez úgy indult az elnöknek az a kérdése, hogy a magyar programot megismerte, és erre utalt, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni. Visszatérve, tehát hogyha tudjuk, vagy legalábbis remény van arra, hogy meg tudjuk határozni, hogy mi az egészség, akkor ebből a következő lépésnek az kell legyen, hogy határozzuk meg a szükséglet, egészségügyi szükséglet kategóriát.
Ami nem ugyanaz, mint az igény.
Ami messze nem ugyan, mint az igény. Erre megint csak egy jó időben egybeesés volt, amikor elkezdtük. Ezt egy európai vezető genetikai labban olvastam akkor, és az első disziplina volt a klinikai genetikus, akik felvetették azt a kérdést, hogy a genetika az ezredforduló óta iszonyatosan fejlődik, egyre több genetikai tesztre van lehetőség, és olyan mértékű most már az a kínálat, hogy ebben benne vannak olyan genetikai tesztek, amik nem szolgálják az egészséget. Hogy mondjak egy példát, a házastársi hűség, a vásárlási szokások, ezt kínálnak bizonyos magánszolgáltatók ilyen genetikai teszteket.
De erre nem megoldás, hogy azt mondjuk, hogy azt mindenki fizessen a saját adózott jövedelmét.
Pontosan így van. Tehát elindult egy olyan, hogy és a genetikusok felvetették ezt a kérdést. Ennek megint van egy filozófiai háttere. A felelősség az észszerűségért. Hogy legyen egy kategorizálva, legyen egy prioritási sorrend, hogy az a kínálat, ami megjelent az új modern orvostudományban, technikai és tudományos fejlődésnek következtében, mi az, ami feltétlenül egészségvédést szolgálja. És ezek legyenek a prioritási sor elején.
Bocsánat, nem akarok a genetikusokkal újat húzni, de amikor a teljes géntérkép meglett, akkor sokan azt mondták, hogy minden probléma megvan oldva. Hiszen mindennek látjuk a magját, mindenről tudjuk, hogy hol keletkezik. Jó néhány évvel telt, nincs minden probléma megoldva.
Nem akarom megint bókolni a kérdésért. Erről én többször a genetikusokkal is vitába keveredtem, mert pontosan ez, amit mond. A genetika a ezredforduló nagy lelkedése után csalódás keltő. És erre most már lehet olvasni szaklapokban. Az, amit ezt azért tudom így pontosan, mert többször vetítettem előadáson, 2000. júni 23-án a Fehérházban Tony Blair és Bill Clinton a két nagy genetikai vezérrel kiálltak a mikrofon elé, és nagy ceremóniával bejelentették, hogy megvan az emberi géntérkép, és ez így volt, forradalmasítani fogja az orvostudományt. Na most ez az ezredforduló ünnepi eufóriájába született, akkor még nem is volt kész a genetikai térkép, de akkor ebből születtek mindenféle irreális elvárások. És lassan kiderült, hogy ez nem így van. Ez nem így van, rengeteg kérdésre nem kapunk választ. Azok a iszonyatos technikai fejlődések, amik viszont születtek a genetikai forradalma következtében, azok közül van olyan, ami nem feltétlenül az egészséget szolgálja. Arról nem is beszélve, amit az előbb egyszer már említett, hogy az emberek felelőtlenek, mert nem veszik figyelembe azokat a környezeti hatásokat, amelyek esetleg nem teljesen hibátlan genetikai állományal, amivel születtünk, de még ha hibátlan is, amivel rontjuk, dohányzás, italozás, nem megfelelő életmód, táplálkozás, és ezek mind oda vezetnek, hogy az a iszonyú nagy ismeretanyag, amit a genetika nyújt, azt nem tükrözik vissza, és nem mutatják azok a népegészségügyi mutatók, amelyeket az ember szeretne látni.
De professzor úr, ez az ember vacsora asztalához úgy jön le, hogyha megvan a géntérkép, akkor majd a úgynevezett személyre szabott orvoslással az orvosok, akik ehhez értenek, ezért fizetjük őket, majd helyre kalapálnak mindent. Egy pillanat alatt, amit én 30-40 év alatt elrontottam. Hogy fogják tudni az embereket rábeszélni arra, hogy ez nem így van? Mert ez irreális elvárás.
Igen, hát ez visszavezet arra, amit az előbb itt már felvetett, és akkor ezt elvaratlan maradt, tehát tele van elvaratlan szállal az egészségügy. Ez pedig az, hogy mennyire reálisak az emberek elvárásai. Mondok egy olyan példát, ami nekem egy nagyon mély nyomot hagyott, de hát rengeteget lehetne csinálni. Egy vidéki ortopédtől hallottam, hogy bejött hozzá egy középkorú, rettenetesen elhízott 130-140 kilós ember, cigarettázik, össze-vissza érzik, semmit nem tett az egészségért, és sántított, fájt a csipője, térde, és fel volt háborodva, hogy nem kap azonnal mind a két térdére és mind a két csipőjére protézist.
Hanem be kell állni a várólistára.
Én be kell, igen. Na most az, ahogy eltűnt az egészség és a betegség közötti különbség, hogy a környezeti provokáció megnövekedett, hogy véges az egészségügynek a kapacitása, és ez egy következő, erről majd mindenképpen kell mondani valamit, hogy vajon mi az a rendkívül drágolásnak a megoldása, vagy mit lehetne csinálni. Mindez oda vezet, hogy nincsenek jól definiált egészségügyi szükségletek, és abszolút irreálisak az embereknek az elvárásai az egészségügyel szembe. Azt hiszik az emberek, a közvetlen környezetemben is meg kell mondjam, hogy nagyon sokszor kell mondanom, hogy nem, erre nem tud választ adni jelen pillanatban az orvostudomány. Az előbb beszéltem egy kollégámmal, általánosságban mondtuk a tudomány és a való világról, hogy ezt kimerjük mondani, hogy az ismereteink a természetről, világról majdnem 91%-ban hiányosak, és hiányoznak még. Nem ismerjük, laikusok vagyunk. Csak ezt ugye nehéz mondani, mert pláne egy orvos nagyon nehezen mondja ki azt a mondatot, hogy kérem szépen, nem tudom, erre most nem tudok jót mondani. Nem is helyes, ez nem lenne helyes, hanem muszáj mondani, és muszáj valamit csinálni, de az, hogy az embereket valahogy szembesíteni azzal, hogy felelősek vagyunk mindannyian a saját egészségünkért, és nem lehet ráhárítani mindent az egészségügyre, az orvosokra, mert végesek a kapacitások, végesek az ismereteink és a lehetőségeink.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kosztolányi György akadémikus, az Akadémia Orvosi Osztályának elnöke, az Akadémia Elnöki Bizottság az Egészségért nevű testületének vezetője, az Arina vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.